Sziasztok, szép délután mindenkinek, a kettes szemrendszert halljátok itt a Rádiókafén. Veres Dórival, Behumi Dórival, vagy te szeretted volna mondani a nevemet?
Behumi Dórival.
Köszönöm.
És Iványi Árpáddal, aki látványtervező, rendező. Szia, Árpi.
Szia.
Sziasztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
Én fellebbentem a titokról a fájtlad. 1978-ban megszületett Nyíregyházán két nagyon fontos személy.
Ebben a stúdióban.
Ebben a stúdióban.
Legalábbis.
Igen.
Nem, igen, ez nagyon érdekes.
Amúgy is.
Olvastam.
De mondd, hogy kik azok.
Hát nem te.
Nem én.
Rólad ugye ki tudja, hogy pesti nő vagy. De én egy jó Tirpákföldön, és az Árpi is Tirpákföldön született.
Sőt, ez egy gúny név volt.
Mert én a Tirpákot abszolút gúnynak ismerem.
Az volt.
Úgy veszed?
Én nem, de az volt gyerekkorunkban. Tehát, hogyha valaki nem úgy viselkedett, meg nem passzolt bele egy bizonyos körbe, akkor azt letirpákoztak.
De ott Nyíregyházán is?
De ez bizony a budapesti
hetedik kerületbe is. Nem tudsz viselkedni? Tirpák vagy? És akkor ezt nyomták. De fővárosban is, nem csak vidéken.
Igen, de figyeljetek, de ennek etimológiailag van valami eredete ennek a hű Tirpák.
Akkor elmondom, a ChatGPT azt mondja, hogy a Tirpák szó többféle jelentéssel bír, kontextustól függően. Tirpákok olyan szlovák, tót telepesek leszármazottai, akik a 18. században a török hódoltság után elnéptelenedett területekre költöztek. Tehát, na de azért erről a Nyíregyházáról csak egy picit beszéljünk, mert én sajnos szerencsétlenségemre 2 éves koromban elköltöztünk onnan, tehát nincsenek emlékeim a városról, és mindig elképzelem, hogy egyszer csak majd visszamegyek, és megtanulom a helytörténetet, és nem erre kérlek, hogy ezt most léci vázolt fel, de hogy legalább meséld el, hogy milyen volt ott élni
de gyerekként. De sokat változott azóta, mert én is körülbelül 10 éve nem voltam ott, de már akkor nagyon más volt, mint amikor én 14 éves koromban Szegedre költöztem. Aha. Mert én meg csak 14 éves koromig éltem ott.
De azért az meghatározó, tehát az
embernek
az első
nagyon meghatározó volt.
Szabolcsi por.
Igen, meg ő egy nagyon-nagyon-nagyon bájos kisváros. Nagyon szerettem én ott élni. Hát főleg azért, mert pici, tehát a méretiből adódóan egy mozi van, egy színház van, bár akkor még volt 3 vagy 4 mozi, de én úgy tudom, hogy azóta ezt megszüntették, és már csak 1 vagy 2 mozi van. És egy színház volt, de az egy nagyon jó kis színház volt. Volt egy nagy művelődési háza, ott mindig voltak érdekes kiállítások, tehát például volt Star Wars kiállítás, ami nekem gyerekként egy ilyen úristen Star Wars, ott volt az összes jelmez, ezek a híresebb jelmezek, de nem tudom, hogy honnan hozták el, tehát lehet, hogy csak ilyen fanklub volt, de nekem gyerekként olyan volt, mint hogyha az eredeti jelmezek ott lettek volna, meg ott volt a makett, a Han Solo-nak az űrhajója, szóval ilyen egész elképesztő kiállítás volt, és ez mindig volt ott Nyíregyházán, hogy nagyon pezsgett az élet. Volt Doors klub.
Doors,
mint zenekar.
Az alapvetések megvoltak.
Szóval igen, de annyira helyes, hogy így kezdi szerintem, hogy színház, mozi, mert ugye ebből akkor arra is lehet következtetni, hogy téged már akkor is ez érdekelt.
Igen.
Tehát az első
igen.
Színház élményed, igen. A Móricz Zsigmond Színház.
Így van. Igen. Így van, és az első meghatározó színházi előadás az Csehov Cseresznyés kert.
Wow. És hogy tetszett
Ivo
a tizenéves kisgyereknek Csehov?
Akkor voltam először színházban, szüleim vittek, és emlékszem, hogy amikor kinyílt a függöny, akkor megcsapott az Eivnek a szaga. Ez a, tudjátok, a díszletnek van egy ilyen ragasztó eljárása. Régen Eivvel ragasztották ezeket a régi díszleteket, és amikor kinyílt a függöny, akkor rögtön kijött a színpadról ez a finom illat. Nekem finom volt, lehet, hogy valaki befogta az orrát, nekem finom volt, és hát elboldultam tőle. Szóval szerintem az így megfertőzött.
És hogy emlékszel, hogy ez az előadás ilyen tragikus volt, ahogy így 80-as években játszották Csehovot, vagy vígjáték, ahogy Csehov megírta?
Hát szerintem már akkor szomorú volt.
Szomorú igen, volt, igaz?
De az igazság, hogy nekem is szomorú volt.
Igen.
Mert mindig azt mondják, hogy vígjátékok ezek, de én még nem fedeztem föl benne vígjátékok.
Hát de
talán inkább. Ott felfedezem benne ezeket a vígjátéki elemeket, hogyha nagyon jó a casting. Mert akkor az a figura, aki játssza az adott karaktert, akkor annak van egy olyan fizimiskája, hogy hogy azáltal vicces lesz, amikor ő nyöszörög, hogy az ő élete mennyire hiába való.
Na hát ez pont ez a lényege a Csehovnak.
Dramaturgiailag hogy... nem érzem benne ezt, hogy csapdosnám a térdemet.
Hát mert ez nem a gatyaletolós humor, ugye? Hanem annak a tehetetlenségnek a kicsit ironikus...
Eszenciális tehetetlenség.
Igen, a lételviselhetetlen könnyűsége és egyebek, hogy amikor ezen így nem... Tehát így tényleg azon nevetsz, hogy milyen borzasztó ironikus ez, hogy itt vekengenek. Tehát és hosszasan vekengenek.
De lehet, hogy számomra azért nem volt soha vicces, mert egyébként én is ilyen típusú ember vagyok. Tehát szerintem én is egy ilyen csehovi figura vagyok.
És te is
vagyok.
Egy kisvárosban éltél, ahol lehet, van. Hogy egy csomóan elvágyott.
És hát én is elvágyottam, Hollywoodba akartam menni. Szóval persze, szerintem ez lett benne. Uh-huh. Hogy bennem is van a hajlandóság, vagy hajlam a melankóliára, meg az elvágyódásra folyamatosan. És akkor ez lehet, hogy megtalálta engem. Szerintem ezért lettem szerelmes ebbe az előadásba.
Lehet, simán.
Személyes kötődés lehet.
És akkor ez a Nyíregyház, ez hol van benned?
Hát ez itt nagyon mélyen, mert amikor eszembe jutnak ezek a régi emlékek, hogy én úgy jártam moziba ott Nyíregyházán, hogy 50 forint zseppénzünk volt gyerekként, és akkor tudtam, hogy 20 meg 25 forint egy belépőjegy a moziba, és emlékszem, hogy kuporgattam azt a kis pénzt, meg kerékpárra gyűjtöttem, szóval ilyen mindenféle ilyen buta dolgokra gyűjtöttem, de nekem a mozi az nagyon-nagyon-nagyon kiemelt helyen volt. Már amikor kiplakátolták azt a pici várost ezekkel az új mozi filmekkel, én már akkor be voltam zsongva, emlékszem, hogy kikerékpároztam a belvárosba, hogy lássam a plakátokat, és akkor ott gyönyörködjek bennük, meg sóvárogva számáljam a napokat, hogy mikor lesz a bemutató, mikor tudok bemenni a moziba. Szóval
és
nekem ezek ilyen nagyon...
tudsz felidézni,
hát ugye ezek a Star Wars, akkor Szárnyas fejvadász, akkor ezek a régi Spielberg, a Hook, az is egy régi Spielberg film,
Visszajövőbe,
Batman, a 89-es Tim Burton Batman. De egyébként az az igazság, hogy én úgy emlékszem, hogy nekem a 80-as, 90-es évek, de főleg ez a 80-as évek, amikor én ott kamasz voltam, az nekem egy ilyen rettentő inspiráló időszak volt. Tehát ezek a filmek, ezek legyen az vígjáték, science fiction, horror, komédia, nekem azok mind nagyon-nagyon tetszettek, mert mindig azt látom, hogy van bennük egy ilyen nagy-nagy szakmaiság, meg egy ilyen profizmus, amivel összeraknak egy ilyen receptet.
De akkor kamaszként, ha jól számolom, az már Szeged volt az életed.
Aztán 14 éves korom után átmentünk, illetve úgy volt, hogy 14 éves koromban vettek föl a szakközépiskolába, Nyíregyházára, 2 évig jártam oda, és 2 év után mentem át Szegedre.
Csak ez azért volt, mert a science fiction megemlítette.
Szerintem is.
Igen, így hirtelen fel...
Darth Vader.
Felpislogott egy lámpa itt fölöttünk.
Megsújtotta a lézerkor. Igen, de egyébként Szeged ugyanez volt. Tehát Szegedet is imádtam pont emiatt.
Szuper hely.
Isteni hely. Tehát ott is a színház, mozi. Ott meg a...
De azok egy rakáson is vannak.
Egy rakáson, meg a szabadtéri.
Hát meg ott végre van egy Tisza.
Hú... Mikor megnéztem ott a szabadtérit, na, Ajdát, a Verdi Ajdát, az volt ott az első ilyen szegedi szabadtéri élményem. Hát ott nem minden bajom volt gyönyörűségtől.
Ott szeretnél például rendezni?
Hát jó lenne,
vagy valami
persze, jó lenne, persze.
Egy 4000 férőhelyen?
Persze, jó lenne. Igen. Nekem mindig ilyen nagyszabású álmaim voltak, meg vannak, igen.
Ezt most lehet, hogy még nem felvételben mondtad, hogy igazából te először rendező szerettél volna lenni, bármennyire is az enyvszak az első emléked, mint a színházból. Igen. És miért nem azon az úton indultál el?
Hát igazság szerint azon indultam el, mert már gyerekként bábszínházakat csináltam otthon. Óriási vendégsereg volt nálunk mindig, sok-sok gyerek, meg sok-sok szülő, és akkor az egyik szobát mindig berendeztem színháznak. De az még bábszínház volt, mert ugye nem voltak színészek.
De még plüssökkel?
Nem, én magam gyártottam bábokat, meg magát a bábszínházat is. Én magam csináltam. Édesanyám megvarta a függönyt, de én megcsináltam a díszleteit, meg a figurákat kitaláltam, a mesét kitaláltam.
Csak nem egy lévő sztorikat játszottál el?
Nem, mindig ott kitaláltam valami őrületet.
És figyelj, egyébként ez is nagyon hasonló az életünkben. Én is egész gyerekkorom állandóan színházat csináltam, és berángattam a szomszédnénit, az összes rokont, és én mindig azt hittem, hogy ők borzasztóan várják a következő előadást. És
de hát valószínűleg így is volt.
De várták is szerintem.
Szerintem ez nagyon utálták.
De én így emlékszem, hogy várták.
Tényleg?
Én így emlékszem,
neked még ez az emléke?
Aha, hogy ott ülnek, törökülésben csillogó szemmel.
Nem mondták meg neked.
De lehet, hogy nem mondták meg.
De te is ezt csináltad, hogy lasszóval kergetted a közönséged?
Nem. Akkor sokkal jobban jöttek az előadásaim, mint ma. Abszolút.
Akkor nem kellett.
Most kell sajtós, piáros, hogy mindenféle jelképezni.
Csak az árőszik.
Ott meg csak ízé becsöngett.
Körül a blondongos házak körbeket. Az Árpika jövő!
Erzsike néni hozott vagy 18 gyereke, meg nem tudom, a Pityu bácsi, és akkor ott jött.
De mi? De mit tudtál akkor?
Külön szenvedés mindig.
De most komolyan mit tudtál?
Fogalmam sincs.
Amúgy ez könnyen lehet, hogy én tudom, mert amikor a gyerekem csinált ugyanilyet, és egy vállalati üdülőbe egyedül előadott 3 évesen egy táncprodukciót, és mindenki ott ült, és aztán én mindenkinek megköszöntem, hogy milyen jó fejek vagytok,
igen.
Hogy így szupportáljátok a hát gyereket. Igen, éppen és azt mondták, hogy hülye vagy, hát tök jó.
Komolyan.
Igen, és én ugyanígy előadtam a macskákat egyedül az összes szerepet a Káptalan Füredi Opera üdülőbe. De oda kevesen féltek be, mert az egy kis szobában volt sajnos.
Megválogattad a nézőidet?
Nem, és emlékszem, hogy tudod, én nem volt légkondi nyár közepén, és egy iszonyatos forróság volt. Ezt szerintem ott már izzadtak a szülők, én meg mindig én voltam a Grizabella, vagy meg a Szent Michigél, meg a nem tudom.
Én csak arra emlékszem, hogy nagyon, szóval, hogy érted, a szülők akartak beszélgetni a barátaikkal, tehát ők teljesen más topikban voltak, amikor kirángattuk őket a, nem tudom, a pohárboruk mellől, hogy hát ezt most tessék megnézni, általunk írt, látványtervezett, rendezett, dramatizált, és előadott.
Beültek a szülők is. Ott ültek
én szerintem ez
között.
Olyan szép gyerekkori emlék, nem?
Hát én imádtam.
Pedig neked egy speciális, hát vagy legalábbis, hogy mondjam, nem mindenkinek van ilyen családja, vagy kevés ilyen családot ismerünk, hogy mindkét szülőt lelkész. Ugye?
Igen, édesanyám is nevelő apám, igen. Szerintem igen. Én ahogy visszaemlékszem, Bergmannak van egy remek filmje, a Fanny és Alexandra, és én mindig azt hittem, hogy azt rólunk írta.
Figyelj, de te attól nem féltél attól a filmet.
Dehogy nem. Én azon nevettem. Na, ennyit a csehovi vígjátékról, vagy nem vígjátékról.
Na, te meg azon nevettél.
Én azon, sőt, az őszi szonátán csapdostam a térdeimet.
A Fanny és Alexanderben van egy olyan jelenet, hogy felgyullad, van benne.
Igen, az egyik nagy néni.
Igen,
tudom,
figyelj, nekem a rémálmaim voltak.
De akkor nektek hogy?
Én azért nevettem azon a filmen, mert annyira olyan volt, mint hogyha ez a mi családunkról íródott volna, hogy nem akartam hinni a szememnek, hogy jé, valaki megírta ugyanazt.
De mondd el, hogy mi ez az olyan?
Az, hogy van egy család, ahol lelkész a szülőpáros, és van két gyerek, hát ugye mi sokan voltunk, nem csak ketten, és azok tulajdonképpen ilyen áldozatai voltak ennek a kegyesség életnek. Tehát, hogy ők ilyen nagyon komolyan vették a Bibliát, nagyon állítatosak, ugye imádkozás volt, reggeli, vacsora, ebéd előtt, után, születésnapkor énekeltek, szóval egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon vallásos család volt, most is az. Hát én kántor voltam a templomban, tehát én kísértem a gyülekezetet az orgonán, meg a harmóniumon, szóval eléggé kivettem a részem.
De nem önszántakból, hanem egyszerűen ez egy...
Egyébként, de szerintem én önszántakból, mert én próbáltam azért lubickolni ebben a rettenetes...
De mi a rettenetes benne?
Na gyere, add ki! Hát,
szóval...
hogy tudjátok, amikor... Tehát azért mégiscsak egy kamasznak nem az a legfontosabb, hogy hányszor imádkozik.
Nem.
Meg hogy hányszor kér elnézést, hogyha mondjuk tükörbe néz, esetleg mesztelen.
De miért kell elnézést kérni?
Szóval, hogy volt az egész mögött egy olyan...
Ilyen bűntudatod volt folyamatos?
Bűntudatkeltő, szorongó, szorongató, frusztrált, kielégületlen. Minden olyan, ami ebbe a kegyességi életbe belefér, vagy ami hát az ő részükről belefér, és mondjuk Bibliával alá is tudják támasztani. Azt ugye a gyerekekre is rávetítették. Ez a metodista egyház, igen.
De ez egy szigorú egyház? Én nem ismerem.
Most tűnik.
Én azt gondolom, hogy szigorú, mert egyébként maga a Wesley iratok között, aki ugye az egyház alapító volt, ott is megtalálhatóak olyan szakaszok, hogy meg kell vesszőzni a gyermekedet, hogyha rosszul viselkedik, meg kell fenyíteni, szóval ilyen Szerintem ennek a mai PC világnak ez a fajta életvitel, vagy ez a berendezkedés, ez egészen hátborzongató lenne.
De tehát, hogyha ez az ember így, ez a része ennek a metodista.
Hát én 19-20 éves koromban már ebből kiszakadtam, de ahogy itt nézem, én nem sok változást látok. Tehát ugye azt úgy képzeljétek el, hogy amikor bementetek a kápolnába vasárnap a misére, mi úgy hívtuk, hogy imaterem, tehát nálunk nem templom, meg nem kápolnának, csak én hívom kápolnának.
És a imaterem, apot hogy hívták? Lelkésznek
hívták? Ő lelkész volt. Aha.
Az apukám.
Igen, lelkész tulajdonképpen. Akkor tulajdonképpen én azt, mindig azt láttam, hogy megsavanyodott, keserű arc kifejezésű emberek ülnek ott bent.
Meg nem úgy teszi ének... őket boldoggá a hitük, vagy a vallásuk inkább.
Nem, szóval az egész olyan furcsa volt, és közben nagyon szigorú mindenki, nagyon fegyelmezett mindenki, üvöltöznek a gyerekekkel. Szóval ezek a klasszikus, ez a régi világból hozott klasszikus gyerek-szülő viszony konfliktusok nagyon-nagyon erősen ott megvoltak, és hát ugye azért volt mai szemben már komikus, de akkor azért elég nagy dráma nekünk ez gyerekként, mert hát ugye közben az egész megvolt magyarázva. Ráadásul egy olyan dologgal, hogy ez a, hogy a legszebb dologgal, ami a Biblia, tehát ami ugye arról szól, ami egy reménységet kell, hogy adjon az embernek, hogyha te a Bibliát olvasod, ha az Istenben hiszel, akkor te egy boldogabb, teljesebb ember vagy. És akkor én ezt mindig úgy képzeltem, hogy akkor én az vagyok, persze.
De akkor
és nem értettem, hogy ők miért savanyúak. Mert én meg tök jól érzem magam. Ha meghalok, akkor megyek a mennyországba, akkor ők miért boldogtalanok? Szóval ez eleve egy ilyen konfliktus volt. Nekem mindig ilyen óriási vitáim is voltak a lelkészekkel, már ott kamaszként is.
Mert a szüleiddel is? Tehát
velük is, igen, mert állítólag én jó gyerek voltam, tehát én úgy meghúztam magam, még így el voltam a színházzal, meg a bábszínházzal, meg libegőt építettem, meg mindenféle, szóval mindig valamit építettem, megszereltem. Azzal úgy el voltam, meg a mozival, meg a színházzal, meg hogy rajzoltam rengeteget. De hát ezért úgy beszivárgott az én kis birodalmamba is ez a rettenet, és akkor tulajdonképpen amikor már kiszakadtunk ebből a közegből, akkor jöttünk rá, hogy azért ez mennyire káros.
Mert hogy a testvéreidről beszélt.
A tesóimmal együtt, igen, szóval azért ez nagyon káros volt. Szóval nekünk azért sok mindent egy csomószor újra kellett tanulnunk.
Ez nagyon, nagyon érdekes, amit mondasz, és hogyha megengeded, akkor egy picit, még lehet, hogy ezen a nyomvonalon mennénk tovább Szegedre és a kamaszkorodra. Iványi Árpád látványtervező rendező a vendégünk, mindenképpen maradjatok velünk itt a kettes számrendszerben.